Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 105. Zsoltárunk első versét énekeljük. 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 426. számú dicséretünket énekelve, annak mind a négy versét, 426. számú dicséretünk így kezdődik. Már keresztem, várra vettem, s érted, mindent elhagyok. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből. A Lukács írása szerint való Szent Evangélium 5. részének első 11 versét. És lőn, hogy mikor a sokaság hozzátódult, tudnélik Jézushoz, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál áll. És látott két hajót állani a vizen, a halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mossák az ő hálóikat. És Jézus bemenvén az egyik hajóba, amely a Simoné volt, kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült a hajóból, tanította a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simon mondanéki: mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokaságát kerítették be, annyira, hogy szakadozott az ő hálójuk. Intettek azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. És eljövén megtöltötték mind a két hajót, annyira, hogy csak nem elsüllyedtek. Látván pedig ez, Simon Péter Jézus lábai elé esett, és ezt mondta: eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik ővele voltak a halfogás miatt, melyet fogtak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, a Zebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak. És mondta Simonnak Jézus: ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat szárazra vonva elhagyták mindenüket, és követték őt. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Dicsőítünk, magasztalunk és áldunk, Urunk, hogy megőrizted életünket, drága szeretteink életét, hogy felvirrat áldott szép napunk, és itt lehetünk szent színed előtt, a szentek közösségében, templomunkban. Köszönjük, hogy hódolhatunk előtted, hogy elmondhatjuk egyen-egyenként és együtt is, hogy semmim nincs, mindenem tőled volt és van. Köszönöm, Uram! Köszönöm figyelmes szeretetedet, köszönöm csendbe intő szavadat, köszönöm, hogy vezérlő mesterem kívánsz lenni. Bocsánatodat is kérjük, Urunk, mert ennyi jóságot látva mégse hálás a szívünk, nem buzdul fel neked, nem kéreckedik hozzád, hogy miben szolgálhatlak téged, mégis olyan jó, hogy most itt lehetünk, előtted, veled és a tiéiddel. Szólj hozzánk, Urunk, a te szavad nélkül lebénulunk, a te szavad világossága nélkül rossz döntéseket hozunk. A te szavad az egyetlen, amely világít lábunk elé, hogy el ne botoljunk, hogy célirányosan, célfelé tartva éljünk. Áldj meg bennünket, Urunk, most azzal, hogy beszélsz hozzánk. Azt is megvalljuk, hogy a mi szívünk alkalmatlan arra, hogy megnyíljon előtted, befogadja a te beszédedet, segíts nekünk ebben is, Urunk. Amen. Foglaljuk el helyeinket, és hallgassuk meg a gyülekezeti énekkar szolgálatát. Az ige meghallására készülve fennállva énekeljük 154. számú dicséretünket. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 5. részéből, az 5. rész 4. versét újólag. Mikor pedig megszűnt Jézus beszélni, ezt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Európában és Magyarországon is a legtöbb ember vallásos ember. És tulajdonképpen, ha ebben a kérdésben megnyilatkozhat, vallás kérdésében, akkor Európában és Magyarországon is a legtöbb ember vallásosnak mondja magát. Rendszerint a keresztség által valamelyik keresztény felekezetnek, történelmi egyháznak, bevett vallásnak lett megkeresztelt tagja, és úgy gondolkozik, hogy ő ennek révén is, de egyébként is vallásos ember. De mit is értünk azon, hogy vallásos? Aztán ezzel fogom szembeállítani a másik szót, az, hogy keresztény, hogy Krisztus követője. És az Isten tiszteletünk tulajdonképpen központi mondani valója, üzenete ebben a kettősségben és feszültségben van, hogy vallásos vagy keresztény. Hogy mi közük van ezeknek egymáshoz, van-e egyáltalán? Mi különbözteti meg őket egymástól? Nos, testvérek, ez a szó, hogy vallásos, ez nagyon sok változáson ment át a történelem során. Eredetileg azt jelentette, hogy egy ember hisz az élő Istenbe, és a hitét meg is vallja mások felé. Vall a hitéről. Ezt jelenti a szó, hogy vallásos eredetileg. Megvallja a hitét, vallomást tesz emberek előtt az ő hitéről. Sokan már itt megbuknak, amikor barát, ismerős számára egyszer csak azt mondják, hogy te ne arra, ugye nem tudok veletek menni, mert én vallásos ember vagyok, és templomba járok, és barát azt mondja, hogy tényleg? Hát soha nem gondoltam volna rólad. Ebből nem látszik semmi rajtad. És akkor elkezdtük érintgetni már is ezt a szót, hogy vallásos vagyok. Hogy mit jelent vallásosnak lenni. Mára sokkal inkább azt jelenti, hogy úgy vallja magát egy-egy ember hívőnek, vallásos embernek, keresztény embernek, hogy sem bibliai hite nincs, sem nem jár templomba, sem nem imádkozik, sem nem kötődik egyetlen egy keresztény felekezethez sem. És mégis azt mondja magáról, hogy vallásos. Magyarországon 8 millió ember mondja magát vallásosnak. 8 millió. Mit gondoltok, százalékosan milyen tört része ezeknek vallását gyakorló, Jézust követő keresztény? Mégis, ha meg kell nyilatkozni, akkor azt mondja, hogy ő vallásos ember. Kedves testvérek, amikor egy-egy temetés kapcsán a családdal beszélgetünk, mindig eljutunk a beszélgetésbe, a kérdezésbe odáig is, hogy ha nem ismerjük az illetőt, semmilyen kapcsolatunk nem volt vele, akkor meg szoktuk kérdezni, hogy hát így vallási téren milyen volt az elhunyt. Nagyon-nagyon ritkán történik, hogy őszintén válaszolnak, hanem azt mondják, hogy vallásos ember volt. És kérdezem, ez miben merült ki? Soha nem tagadta meg az Istent. És nem is káromolta az Isten. Nagyon vallásos ember volt. Értitek? Eljutottunk egészen idáig, hogy vallásos volt, mert nem tagadta az Istent. Mert nem káromolta az Isten nevét, tehát akkor vallásos volt. Onnan, hogy megvallja a hitét, eljutottunk oda ezzel a kifejezéssel sokak életében, hogy vallásos, mert nem tagadta meg az Istent. Vallásos, mert soha nem káromolta az Istent. Templomba nem jár, Bibliát nem olvas, imádkozni nem szokott. De vallásosnak tartja magát. Aztán testvérek, vallásosnak tartja magát az is, aki néha-néha eljön a templomba, ha éppen van kedve. Ma nem volt hangulatom templomba menni, de sokszor hallottam. A vallásosságom ezen múlik. Ma nem volt kedvem. Ma nem volt olyan hangulatom. Elmegyek a templomba, mert nincs más programom. Ha lenne, nem mennék. Esik az eső. Nem tudok kirándulni menni. Nem tudom a szabadidő programomat abszolválni. Elmegyek a templomba. Vagy valami baj lett az életünkbe, az otthonunkba, a családunkba. Valami nagyon szívszorító. Hát elmegyek a templomba. Aztán vallásosnak mondja az is magát, aki beleszületett egy felekezet vallásába, egy hitbe. Beleszületett. Mert a nagyapja, az apja, a nagyanyja, az anyja vallásos ember volt igazán, és vitte. Ő maga belül távol van tőle, de mégiscsak kötődik, és azt mondja, vallásos ember vagyok. Vannak, akiknél ilyen tradíció a vallásosság. Úgy is mondják, hogy templomozni megyek. Kedves testvérek, mi jellemzi általában a vallásos embert? Elmondom a legfontosabbat, aztán még vissza fogunk erre térni. A vallásos embert az jellemzi, testvérek, hogyha nagy ritkásan elmegy a templomba, annak semmilyen nyoma nem marad benne már másnapra sem. Ez a vallásos ember. Semmilyen nyoma nem marad. Semmi az ég egyet a világon nem mozdul benne, semmi meg nem változik. Ez a vallásos ember. Ez a mai vallásos ember. Elmegy, amikor nem esik, jó hangulata van, éppen eszébe jut, más programja nincs, unatkozik, bajba jutott. De a templomból úgy jár ki, mintha nem járt volna bent. Ez a vallásos ember legbiztosabb jele. Mintha soha nem ült volna Isten előtt. Mintha soha nem hallgatott volna egyetlen egy prédikációt. Nyomtalanul. Mindig nyomtalanul. A mindennapi életére a legkisebb hatása sincs. Legfeljebb azt mondja, hogy hát szép beszéd volt, érdekes volt, ha nagyon elgondolkoztatott, egészen megérintett. Valamit meg is mozdított bennem. Másnap kezdődik a munkahelyén az élet. Visszakerül a harcaiba, a küszködései közé, a próbatételei közé, és kiderül, és most már értsétek jól, csak vallásos. Nincs nyoma az életén, az életében, semmi, a legkisebb sincs. Hogy ő templomba jár, és Isten igéjét hallgatja. Nyomtalanul. A vallásos ember számára a vasárnapi istentiszteletnek nincs fontossága, nincs jelentősége, és így értelme se sok van, mert nyomtalanul múlik el benne. Tudjátok miért? Mert igazából semmilyen szüksége nincs rá. Szóval olyan belső hajtó erő. Nincs szüksége rá. Ha van templomba, ha nincs templomba, az teljesen mindegy. Mert nyoma nincs, következménye nincs. Semmi nem változik. Kedves testvérek, a kereszténység, a Krisztus követése az ezzel szemben azt jelenti, hogy Jézustól tanulok, ráhallgatok, és Jézus szavai nyomán, aki az Isten országa erőit hozza és adja tovább, az életem változásokon megy keresztül. Isten országa erői, Isten országa törvényszerűségei elkezdik meghatározni az életlátásomat, az egész gondolkodásomat, a viselkedésemet, az erkölcseimet, a minőségemet megváltoztatja. Ez a most olvasott történet arról szól, hogy egy vallásos zsidó férfi
akit Simonnak hívtak, és majd Jézustól a kőszikla nevet kapja, a Péter nevet, hogy lesz egy vallásosan szocializált zsidó emberből hitre jutott Jézust követő keresztényé. Ő is egy vallásos ember volt, ismerte a zsidó imádságokat, a szokásokat, a zsidó vallási hagyományokat. A későbbi élete során derül ki, hogy tökéletesen ismerte, sőt gyakorolta benne magát. Egy vallásos emberből Krisztus követője lett. Gyorsan menjünk végig azon, hogy ez a mi csodálatos Jézusunk hogyan munkálta ezt. Mert ez azóta is járható út minden vallásosnak, akibe nyomtalanul múlnak el évek során bibliaolvasások, templomba járások, nyomtalanul. Hogy lesz belőle Jézusért mindent elhagyó keresztény ember? Ez a most olvasott történet elmondja nekünk. Ezért csuda izgalmas, ezért rendkívül érdekes. A leglényegét most elmondom. A leglényege a csodálatos Jézus. Ez a leglényege. Van egy csodálatos Jézusunk. Olyan finoman érintgeti Pétert. Olyan finoman terelgeti Pétert, hogy kimozdítsa a tradicionális vallásosságából, ami, bocsánat, kutyagumit se ért, a tudatos Jézus követésig, amely emberhalászatot ér. Minden úgy kezdődött Jézus és Péter között, hogy Jézus megszólította őt, és kért tőle egy kicsi dolgot, olyan kicsiséget, egy kis apróságot. Kölcsön kért Jézus Pétertől. Így találkoztak ők először. Péter, add már kölcsön a hajódat. Hát nem egy nagy kérés. Mikor először találkoztak, Jézus nem azt mondta, hogy hagyj itt Péter csapot, papot, hálót, hajót, feleségedet, családodat, és gyere velem. Nem, nem így kezdődik. Úgy kezdődött, hogy Jézus kért tőle valamit. Egy kis dolgot. Igaz, hogy Péter munkaeszköze volt a hajója, és azt kérte Jézus, de csak kölcsön kérte. Azt is csak egy rövid időre. Az volt ennek az előzménye, hogy Jézus beszélt, nagy sokaság hallgatta, és Jézus fölmérte, hogy jobban fogják hallani, hogyha nem a tengerpart szélén áll, hanem egy kicsit beljebb megy a Genezáret tavába, és ha egy hajóval beljebb megy egy 5-10 méterre, és onnan kezd el beszélni, akkor az a tömeg jobban fogja hallani. És kölcsön kérte, az éppen partra ért és hálóikat mosó halászok közül Péter hajóját. Aztán beszállt a hajóba, mert kölcsön vette Jézus, kérte, hogy vigyél egy kicsit beljebb, és minden itt kezdődött. És Péter kölcsön adta a hajóját. Ezt a kis szívességet megtette Jézusnak. Testvérek, a vallásos életből a keresztény életbe sokszor az út egy ilyen kicsi kezdettel indul. Hogy egyszer csak világossá válik, hogy Jézus kér tőlem valamit. Nem a takaró, nem a pap, hanem Jézus. Valami kicsiséget. Nem is mondja azt, hogy mostantól kezdve kezd valami totálisan új életet. Sokszor csak egy kis dolgot kér. A 168 heti órádból minden héten adj nekem egy órát. Nagy dolgot kér. Nagy dolog ez. Csak egy órát. Olyan kis dolgokat szokott Jézus kérni először, hogy egyszer csak meghallok valamit, miközben ige hirdetést hallgatok, hogy valaki lehetne segíteni. És végre meghallom. És végre megmozdulok. Csak egy kicsit. Egy kis szívességet. Testvérek, amikor megkezdődik valakinek az életébe, hogy a vallásosból a kereszténység, a tudatos Jézus követés felé Jézus el tudja mozdítani, annak az egyik első jel az, hogy attól kezdve szívesen ad. Jó szívvel ad Jézusnak. Még ha embereknek is ad. Ad az erejéből, az idejéből, a pénzéből, a tehetségéből, de ad. Testvérek, a vallásosságból, a Krisztus követés útján, a Jézus szava nyomán az első mozdulat ott kezdődik, hogy tudok jó szívvel adni Jézusnak. Aki ezt az első kis mozdulatot megteszi, azt Jézus viszi tovább. Azt emeli tovább. Kifelé kezdi el emelni a semmit nem érő és önbecsapó vallásosságból. A valóságos hitrejutás felé. Az igazi kereszténység, a Krisztus tudatos követése felé. A történet szerint Péter egy sikertelen egész éjszakai halászás után volt, nem fogtak egész éjjel halat, mosogatta a hálókat, fáradt volt, kimerült volt, csak odállít elé egy idegen rabbi, és azt mondja neki, hogy te add már kölcsön a hajódat, meg vigyél egy kicsit beljebb is azon a hajón engem. És Péter beljebb vitte. Akkor még nem tudta, hogy még egy igehirdetést is végig kell hallgatnia. Hát erre végleg nem számított. Te jó Isten! Még egy egész prédikáció. Na hát, ez kell csak. De hát nem tudott mit csinálni, mert a hajóba ott ült, ő vitte beljebb Jézust. Így aztán egy éjszakai halászás után kimerültem, fáradtam, végig hallgatott egy ige hirdetést. Nem így tervezte ezt a reggelt. Más elgondolása volt, az volt, hogy befejezi a hálómosást, partra húzzák a hajót, és szépen hazamennek lefeküdni. Jézus meg elkezdett prédikálni. Szegény Péter, lehet, hogy elbóbiskolt közbe, ki volt merülve. Lehet, hogy eszébe jutott, miközben szólt az ige hirdetés, mit fogunk ma enni? Mert halat nem fogtunk. Mi lesz a családommal? Jézus meg közbe prédikált. Hányszor van velünk is, hogy hallgatjuk, és egyszer csak mi lesz ma az ebéd? Fogtunk halat. Mi lesz holnap? De Péter mégiscsak ott marad. De jó, hogy nem sietett haza. Hanem ott maradt. Kedves testvérek, a vallásos emberek nem sietnek templomba. A csak vallásos Ember azt szokta mondani, hogy igazán nem nagyon érek rá, mert nagyon sok dolgom van. Majd, ha nyugdíjas leszek, vagy ráérek, akkor majd elmegyek. De nem érek tulajdonképpen rá. Meg egyébként is itt ez a hétvége. Nekem is jár a pihenés. A lazítás. A tévé. Egy kis kieresztés. Hát hogy ne járna? A hívő embernek nagyon fontos, hogy jöjjön, hogy hallgassa az igét, mert Jézus nélkül nem tud tájékozódni, dönteni, élni. Már tudja, már régen tapasztalja, hogy az egész hetemre nézve döntő kérdés, hogy mit mondott nekem az én Uram? Nem tudok meglenni nélküle. Péter végighallgatta az ige hirdetést. És Jézus tovább viszi, és azt mondja neki, na Péter, akkor most evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Mire gondolhatott Péter, ez az ács ember fogja nekem megmondani, hogy most lehet halat fogni, én vagyok a halász, én tudom, hogy mikor lehet halat fogni. Nappal a nagy meleg miatt nem mozdulnak a halak, nem lehet őket kifogni. Éjjel, akkor mozognak. A Genezáret taván ez a szabály. És mi egész éjjel profik dolgoztunk, és nem fogtunk egyet se. Mi az, hogy menjek beljebb, és dobjuk ki a hálót? Menj beljebb. Péter. Sok lelki pásztor lelkészi hivatalába ez az ige van kitéve a falra. Evezz a mélyre. Nagyon gazdag üzenet ez. A fecsegő felszínben nincsenek kincsek. Az értékek mindig mélyen vannak. A 20.-21. századi embert rászoktatják, hogy a sekélybe éljen. Jézus üzenete örökérvényű. Ha kincseket akarsz, szellemi, lelki értelemben, evezz a mélyre. Minden érték mélyen van. Az értéktelenségek vannak a lábmosás szintjén. Az értékek csak mélyen vannak. És Péter engedett. Mi történt a mélybe? A lehetetlen megvalósult. Simont a mesterségében áldotta meg először Jézus. Ma így mondják, sikeres lett, szakadozott a háló, annyi halat fogtak, megrakták az egyik hajót, aztán szóltak a másik hajónak, gyertek ti is, megrakták azt is annyira, hogy már szinte elsüllyedtek. Péter soha életében ilyen sikeres nem volt, mint éppen most, amikor nem lehetett volna sikeres. Hagyod-e, hogy vallásos életformádból kiemeljen Jézus? Engedsz-e neki? Sokszor éppen a szakmádban áld meg először, ha mersz neki engedni. Teli lesz a hálód. Szakadozni fog. És másoknak is fog jutni belőle bőven. Nem látod az otthonodba az áldást? Áldásokkal veszi körül az Úr. Sokszor éppen a szakmai területén először azokat, akik mernek neki engedni. Péterből ez a csodálatos halfogás különös dolgokat hozott elő. Azt mondta Jézusnak, mikor meglátta azt, amit nem láthatott volna a szeme, a halak sokaságát, hogy Uram, menj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Először találkozott Péter Péterrel, a szakmája területén, Isten áldásával az életén. És összeesett. És először látta meg, hogy Péter kicsoda. És hogy Jézus ki. Uram, menj el én tőlem. Te tiszta vagy és igaz, én pedig Péter vagyok. Péter minden nyomorúsággal. Ő nem tudta, hogy Jézus csak ezekhez jön. Jézus csak ezért jön, hogy egyszer meglássam, hogy ki vagyok. És kicsoda ő. És hogy mégis roskadozik a hálóm, annak ellenére, hogy tudja Jézus, amit végre én is tudok, hogy Uram, én bűnös ember vagyok. És most már csak gyorsan haladva, testvérek, válaszul Jézus, emberhalásznak hívja el őt, és ő mindent elhagyva követte Jézust. Vallásosból Jézus követője lesz. De itt van még valami nagyon fontos üzenet. Testvérek, akit Jézus elhív, az valamit biztosan elhagy. Akit Jézus elhív, az valamit biztosan elhagy. Nem vitás, hogy Péter útja rendkívüli, nem általános, hiszen Péter mindent elhagyott és követni kezdte Jézust. A csak vallásos ember soha nem hagy el semmit. Véletlenül se. Jézus szavára soha nem hagy el semmit. A Krisztust igazán követő egészen biztosan elhagy mindig valamit, ha elindul Jézus után. A vallásos ember minden alkalommal úgy megy haza, hogy semmit nem hagyott itt, Jézusnál. Hazavisz mindent. Bút, bajt, bánatot, bűnt, haragot, mindent hazavisz. De aki vallásosból Jézus követője lesz, az valamit mindig otthagy Jézusnál. Édesapám szerint én akkor lettem lelkész, 10 éves fiatal voltam, igazolt labdarúgó, és szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy rendkívül tehetséges. De mert mindig vasárnap délelőtt voltak a futballmeccsek, serdülőbe is, ifibe is, egyszer édesapám maga elé állított és megkérdezte, mi akarsz te lenni? És akkor azt válaszoltam neki, hogy pap, akkor döntened kell, hogy futballozni fogsz, vagy majd lelkésznek készülsz. A mozdulatra emlékszem, sírva téptem össze az igazolásomat. Amikor valaki beáll Jézus mögé, az valamit biztosan elhagy. Mire emlékszel? Mit hagytál el? Nem fogod soha elfelejteni, ahogy Péter nem felejtette el soha, hogy mit hagyott el, hogy Jézust kövesse. Valami leszakad olyankor az emberről. egy rossz szokás, egy szenvedély, egy bűnös kapcsolat, egy fájdalom, egy félelem, de valami mássá lesz. Valami mássá lesz. A vallásos embernél minden megy tovább. Semmi nem lesz mássá. Semmi nem szakad le. Semmit nem hagy el. Mindent hazavisz mindig. A Krisztus követőiről valami leszakad. És ott marad Jézus előtt. A változás nem más, mint átlépés vallásosból hívővé, vallásosból Krisztus követővé. Befejezem, a vallásos tömegek ideje Európában lejárt, elmúlik az igazi kereszténység, a Krisztus követés ideje, soha el nem múlik. Az örök. A vallásos életformában nincs erő, nincs lelkesedés, lüktetés, vigasztalás, nincs benne remény, megújulás, ezért mullandó. Hányan múltak el a Pest Erzsébet központi gyülekezetből is? Elmúltak. Vallásosak voltak, és elmúlt. A vallásosság ugyanis mulandó. Ideig, óráig jövést jelent, lelkesedést, de ha változást soha, akkor elmúlik mindenkinél, ahogy nyomtalanul jött, nyomtalanul megy. Testvérek, a gyülekezeteket a vallásos emberek idővel elhagyják. Mindegy, hogy miért. Elhagyják. Míg a Krisztus követői, akikben élet van, azok éltetik. Egyház és gyülekezet kontinuitása, folyamatossága nem a vallásosoknak köszönhető, hanem a Krisztus követőinek. Gondold végig, testvér, ha rajtad múlna a hűségeden, az imádságaidon, a Pest Erzsébet központi gyülekezetben végzett bármilyen szolgálatodon, az adományaidon, lenne így gyülekezet? 110 éve, vagy 120 éve lenne? A vallásosság nyomtalanul elmúlik. Az élő hit pedig éltet, és viszi az életet tovább. Ha a vallásos embereken múlna, egyetlen templom se lenne nyitva. Mind be lenne zárva. Egyetlen pap se lenne. Nem lenne esketés, keresztelés és temetés. Nem lennének gyülekezetek, nem lenne hittan és konfirmáció. Semmi nem lenne. Csak aki vallásosból Jézus követője lesz, akiről leszakad valami, és valami új kezdődik, akikben élet van, a Jézus élete, azok éltetik az egyházat és a saját gyülekezetüket.
Szívből kívánom, hogy vágyva vágyódjon mindenki Krisztus követője lenni. Igazán. Ha jövő héttől kezdve jár az agyad azon, mit kéne nekem, Uram, tenni ezért a gyülekezetért? Adj szemeket, hogy lássak. Adj bensőt, hogy mozduljak. Nekem ez szívügyem. Akkor tényleg megváltozott valami. És nem vallásos ember vagy, aki egyszer nyomtalanul eltűnik innen, hanem hívő ember, akire építhet Jézus, és azt mondja, mától kezdve azt cselekszem, Péter, hogy te is emberhalász leszel. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, azt a gyöngét, figyelmes szeretetet, ahogy Péter mellé álltál, ahogy kimozdítottad, ahogy legyőzted és meggyőzted, ahogy Péter szembe tudott fordulni önmagával, ahogy magára ismert, és ahogy végül szív szerint döntött. Áldunk és magasztalunk mindazokért, akik ennek a gyülekezetnek olyan tagjai lehettek már, akik egyszer vallásos emberek lettek, s aztán vallásosból a te követőd. Adorunk, hogy minél többen legyenek újra és újra, hogy szülessenek újjá, térjenek meg, kezdjenek új életet, járjanak veled és utánad, hogy kinyíljon a szájuk, hogy rólad is beszéljenek, megnyílik a lelkük, hogy a te ígéd mélyre hújjon és teremjen bennük gazdagon. Köszönjük, hogy ez is a te munkád, Úrunk. Köszönjük, akikben elvégezted. Köszönjük, hogy a hitet nem csak adod, de te is őrzöd. Te neveled, növeled, gazdagítod, szaporítod. Áld meg ezt a gyülekezetet. Minél több olyan élettel, akik tudatosan követnek már téged. Köszönjük, hogy tehetjük, mert te nem hagysz el bennünket, hanem velünk vagy minden nap a világ végezetéig. Amen. Azt az imát mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hadd jelezzem, hogy az iratterjesztésben a vasárnaponként elhangzó igehirdetések írott formában is elérhetők. Jövő heti alkalmainkat jelentem, kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra van, kedden este 7 órakor FIFA, fiatal felnőttek bibliaórája, szerdán 7 órakor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti bibliaóra, pénteken 5 órakor és csütörtökön 6 órakor a kis ifi bibliaórája, pénteken 5 órakor a mini ifi, pénteken 6 órakor a nagy ifi bibliaóráit tartjuk meg. Minden vasárnap 10 órakor vannak az istentiszteleteink, ugyanekkor tartunk gyermek istentiszteletet és gyermek megőrzést is vállalunk. 12:30-tól a kórus próbál. Tisztelettel.
2014-es konfirmációra 12. életévét már betöltött testvéreinket hívjuk és várjuk, jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Az első konfirmandus óránkat február 8-án szombaton délelőtt 10 órakor tartjuk. Február 8, szombat délelőtt 10 óra. Ugyancsak jelentem a gyülekezetnek, hogy február 8-án szombaton este 6 órakor lesz a Csili nagytermében a keresztény bálunk, az ezévi keresztény bálunk, erre szeretettel hívogatjuk a gyülekezet tagjait. Jegyek 3800 forintos áron kaphatók az istentisztelet után a gyülekezeti teremben. És ahogy jeleztem a presbiter testvéreknek, a mai istentiszteletet követően presbiteri gyűlésünk lesz, hívom tehát és várom a presbitereket és a pótpresbiter testvéreket egyaránt. Csak azoknak mondom, akiknek fogalmuk sincs, hogy mit csinálhat egy presbitérium. Ma fogjuk például megtárgyalni a gyülekezet 2013-as esztendejének a zárószámadását, a 2014-es esztendő költségvetését, a gyülekezet egész évi missziói munkatervét, megalkotjuk a választói névjegyzéket, elkészítjük a kanonika vizitációs szükséges jegyzőkönyvet, elkészítjük a vagyonleltárt, no, beszélünk Urkútról, és döntéseket hozunk, és hát hordozzuk a gyülekezet életét, mint felelős férfi testület. Isten tiszteletünk végére érkeztünk a himnusz éneklése előtt, 278. számú dicséretünk 8. versét énekeljük, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.